Mózes gyülekezet János evangéliumának 4. részéből a 46. verszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakaszt fogom felolvasni. Ezt ülve hallgassátok meg. János evangéliumának 4. részéből a 46. verszakkal kezdődő szakasz a mára kijelölt ige rész, amit ülve hallgassunk tehát meg. Ismét a Galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kafernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ezt meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezik, hozzáment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát. Mert halálán volt az illető. Mondta azért neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta neki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta neki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már megy, elébe jöttek az ő szolgái, és hírhoztak neki, ezt mondva, a te fiad él. Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondták neki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyen azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jelgyanánt tette Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Először nézzük meg, hogy ki is az a János, aki ezt az evangéliumot legalábbis a hagyomány szerint lejegyezte. Vajon ki is ő, mit tudunk róla? Ő az a tanítvány, akiről a Szentírás, mint Zebedeus fiáról beszél. Ő az, aki nagyon sokszor kételkedett, és a maga eszközeivel szerette volna az Úr megítélését öregbíteni. Amikor valahol nem fogadták be Jézust, akkor az ő testvérével együtt villámlást akart kérni az égből, hogy pusztuljon el az a város, amely vette a bátorságot ahhoz, hogy Jézusnak ellenálljon. Talán emlékszünk sokan arra, hogy Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mi az, amit ti kértek, és nem tudjátok azt, hogy az Isten fiának nem így kell megdicsőítetni. Hasonló ez ahhoz, ami a kereszténység történelmén végig megy, amikor keresztes hadjáratokban kardélre hánytak pogányokat, mert azt hitték, hogy Jézus Krisztusnak, Istennek így kell öregbíteni az elfogadottságát, vagy nem kell messzebbre menni most, amikor hitetleneket, vagy más szóval a mi hitünktől eltérő embereket kellene befogadni, akkor arról prédikálnak sokan a szószékről, hogy micsoda végítéletes dolgok ezek, el akarják foglalni a mi szegény keresztény hazánkat, és inkább fagyjanak meg, inkább fulladjanak meg, mert nehogy véletlenül a mi országunkban valami másfajta megközelítésbe, összefüggésbe, elfogadottságba kerüljenek az emberek, és véletlenül valami sár fröccsenne az örökkévaló Isten nevére. Ennek a Jánosnak, aki mindezt lejegyzi, nagyon sok mindenen kell átmenni ahhoz, hogy aztán Patmosz szigetén hosszú életet élve mennyei jelenéseket lásson, és meg tudja fogalmazni mindazt, ami az eszenciája a Szentírásnak, ami már olyan messze van attól, hogy ő tüzet akart kérni a városokra. Olyan messze van attól, hogy kardélre akart hányni mindenkit, aki az Urat ne fogadná el, vagy talán emlékszünk rá, amikor rá akarja venni az édesanyját, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy majd amikor annak eljön az országa, ő üljön jobb és bal keze felől az ő testvérével együtt Isten országába. Szóval Patmosz szigetén már mást hirdet. Azt hirdeti, hogy nem más a szent igének az eszenciája, mint az, hogy szeresd embertársadat. Talán emlékszünk rá, hogy amikor Jézus sarokba akarják szorítani a Biblia tudósai, és afelől érdeklődnek, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, ugyanerről beszél Jézus. Két dolog az, ami az ember meghatározhatja, az egyik az Istenhez való viszonya, a másik pedig abban érhető tetten, hogy milyen viszonyban van az ember társaival. Szóval ez a János az, aki nevéhez fűződik ez az evangélium, amely evangéliumban ez lejegyeztetik. Nagyon sokan a kánai mennyegzőt, ahova visszatér Jézus a híradás szerint, a kánai mennyegzőn tett csodáját is félreérték, és azt gondolják, hogy ott Máriának sokkal nagyobb szerepe van, mint amennyit az írás megjegyez. Hiszen csak a vak nem látja, hogy Máriának kell közben járnia Jézusnál, hogy egy csoda megtörténjen. De elfelejtkezünk arról, hogy Jézus arról beszél, mi közöm neked, nekem hozzád, asszony. Nem jött el az én időm, aztán mégis megszánja a sok vendéget, és a vizet borrá változtatja. Most, amikor erről a csodáról beszélünk, vagy gyógyulásról beszélünk, akkor ismét visszatér Kánába, hogy csodát tegyen ott. Honnan tudja ez a százados, hogy Jézushoz lehet fordulni egy ilyen jellegű problémával? Kafernaum, amelyről úgy beszél Jézus, hogy az égig magasztaltál, és a pokolig fog megaláztatni a neved, mert annyi csoda történt ebben a városban, amihez fogható nem történt Jézus működése alatt. Szóval ebben a városban él ez a királyi ember, akiről János híradással van. Ennek a csodának van két feljegyzése még, vagy legalábbis ehhez a csodához hasonló kétszer fordul még elő a Szentírásban, az egyik Lukács írása szerinti evangéliumban van, a másik pedig Máté evangéliumában, de mégsem azonos ezzel a történettel, ezzel a csoda történettel, hiszen ott egy százados szolgájáról ad híradást a két evangélium. Itt pedig egy királyi emberről, akit más helyen úgy fordítanak, hogy egy kis királyról van szó, ugye ez egészen mást jelent, mint egy királyi ember. Nem tudjuk pontosan, hogy kiről van szó. De hogyan tud ez az ember Jézusról? Nem tartja fontosnak János, hogy erről híradással legyen. Csak annyit tudunk, hogy ez Kafernaumban történik, ott, ahova a kánai mennyegző után Jézus a családjával együtt elmegy. Ez az a hely, ahol Péter és András, a már említett János és az ő testvére valók. Ez az a hely, ahol Péternek az anyósát gyógyítja meg az Úr Jézus, vagy a vérfolyásos asszonyt, vagy a zsinagóga elöljárójának leányát, a már említett százados szolgáját. Szóval sok-sok olyan csoda történik ebben a városban, ami feltételezi azt, hogy ennek a kiskirálynak vagy királyi embernek hallania kellett Jézusról. Vagy a százados, aki talán olyan megbecsültségnek örven, vagy olyan körökben mozog, ahol ő bizonyságot tud tenni arról, hogy mi történt az ő közvetlen környezetében. Nagyon sokszor gyülekezetek meg szokták fogalmazni abbéli igényüket, hogy adjon az Úr ébredést. Hogy adjon az Úr ébredést, ha senki nem viszi hírül azt a csodát, ami veled történik, vagy ami velem történik? Hogy adjon ébredést az Úr akkor, amikor senki nem viszi hírül azt, hogy milyen mélységig nyúlt bele az életedbe az örökké való Isten? Igen, ez egyfelől magánügy, másfelől pedig egy olyan örömteli hír, amelyről tudnia kell a kiskirálynak is. Különben honnan tudná, hogy Jézusnál van megoldás? Honnan tudná azt, hogy Jézusnak van hatalma az őt ért problémákon, az őt ért probléma fölött, az ő családjában jelentkező probléma fölött? Valaki ennek az embernek hírül vitte, hogy mire képes Jézus. Verbálisan elmesélte. Nem volt akkor televízió, nem volt internet, nem lehetett látni az adásban azt, hogy Jézus hogyan gyógyít, hanem valakinek el kellett mondani, valakinek hírül kellett vinni a királyi embernek, van megoldás a problémádra. Olyan egyszerű kritizálni valakit, hogy milyen bolond, hogy mennyire elviselhetetlen, hogy mennyire nem tud kijönni a másikkal, hogyha megszólal, már ott van a háború. Hallott már az illető a gyógyító Jézus Krisztusról? Hallott már arról a örökkévaló fiúról, akinek van hatalma a nyomorúság felett? Ó, milyen jó volna, ha ezen elgondolkodnánk. Elvittük a hírét, ami életünk arról prédikál, hogy van megoldás. Természetesen nem tartja szükségesnek János, hogy mindezt elmondja, de itt van benne a szövegben. Itt rejlik el a történetben az, hogy veszi a fáradtságot ez az ember, akinek valószínűleg szolgák hada, vagy hadai lesik a parancsai, hogy elmenjen Kafernaumból Kánába, mert ott van a megoldás. Igen, ott van egy karnyújtás, mire a megoldás, és sok esetben nem nézi az ember a lehetőséget, hanem úgy gondolja, hogy X-et, Y-t megfizetem, X-et, Y-t valamilyen szolgálattal kielégítem, és akkor majd lesz megoldás. De ott van Kánában a megoldás, ott van előtted a megoldás, akihez oda kell fordulni, akit keresni kell, akivel beszélni kell, aki gyógyító szóval tud hozzászólni, aki fel tud emelni abból a nyomorúságból, amiben éppen vagy. Halálán van az illető. Ennek az embernek egyféle megoldás artikulálódott, és ez nem más. Elmegyek, leborulok Jézus elé, meggyőzöm őt, és hónom alá kapom, és visszaviszem magammal Kafernaumba, és akkor majd adni fogja a gyógyulást, hiszen ha megérinti, hiszen ha odajön, hiszen hogyha hozzáér, akkor gyógyulás fog bekövetkezni. Végig gondoltam, hogy mit érezhetett ez az ember, amikor Jézus válaszát meghallja. Lehet, hogy én azonnal hátat fordítottam volna, hiszen úgy tűnik, mintha Jézus gúnyolódna. Arról beszél itt: ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Menjél el a dolgodra, nem fogok veled menni, gondolhatta volna ez a kis király. Vajon meddig terjed a Jézushoz való viszonyunk? Igen, ha ilyen és ilyen csoda történik, ha ennyi érdekes dolog történik az ő környezetében, akkor majd hiszek, és jöjjön velem, lesse az én parancsaimat, cselekedjen úgy, ahogy én ezt elgondolom, és akkor majd hiszek, mert egy olyan Istent kreáltam, aki Aladdin szelleméhez hasonlóan csak azt lesi és azt várja, hogy mit parancsolok neki. Látszólag egészen másról beszél Jézus, és lehet, hogy ez az a sarokkő, ez az a lépcsőfok, amely próbára teszi az ember Jézushoz való viszonyát. Csak akkor hiszed, ha valami kézzelfogható történik, vagy őszinte szívvel közeledsz hozzá. Abból a válaszból, ami ezután következik, abból az derül ki, hogy ez az ember utolsó reményként fordul Jézushoz, és sürgetve mondja azt, hogy Uram, gyere, mielőtt az én gyermekem meghal. Egyszer jelen voltam akkor, amikor valaki az ő halálos beteg gyermekének egy megszentelt követ kért valahonnan, mert utolsó mencsváraként azt gondolta, hogy majd az fog segíteni. Nem tudtam őt elítélni, mert az ő hite eddig terjedt. Nem tudtam arról beszélni neki, hogy most azonnal hajítsa el ezt a követ, miközben tudtam, hogy az én hitem nem eddig terjed, de ő neki eddig és ne tovább volt a hite, mint ahogy ennek a századosnak eddig és ne tovább, Uram, gyere azonnal, mert ha nem jössz, baj lesz. Uram, gyere azonnal, mert ha nem jössz velem, és nem fogod az én kezemet, akkor nincsen remény a gyógyulásra. Nagyon érdekes dolgot fedeztek fel tudósok, amikor a DNS-t vizsgálták, nem tudom pontosan, hogy így van-e, mert hisz nem vagyok szakértője ennek a területnek, de mindenképpen nagyon érdekes az a terület, ahova a génsebészet ma már behatolt, és nagyon sok érdekes dologra jöttek rá. Többek között arra, hogy a DNS állománynak 10%-nyi része az, ami az ember alap öröklődési és alap felépítéséért felelősek, és van 90%-nyi rész, ahogyan ezt írja egy tanulmány, amelyet nem igazán tudnak feltérképezni a tudósok. Egyet tudnak, hogy érdekes módon erre az állományra valamilyen formában a beszéd hatással van. Valamilyen formában magába szívja a gondolatokat, a beszédet, a verbalitást, ez a rész, és beépül a genetikai állományba. Nagyon érdekes dolgokra lehet itt rájönni, és talán akik tanultak már pszichológiát, tudják, hogy milyen nagy szerepe van a gyógyító beszélgetésnek, és milyen nagy szerepe van annak, hogyha valakinek ki tudom önteni a szívemet, és van valaki, aki engem végighallgat. Vagy milyen nagy szerepe van az életünkben annak, hogyha valaki megfogalmazott a mi számunkra valami olyan mondatot, olyan mondandót, amit most is hordozunk a szívünkbe, amire úgy tudunk visszaemlékezni, hogy amikor azt hallottuk, beleborzongott a hátunk, végigfutott rajtunk a bizsergés, és amikor rossz kedvünk van, emlékszünk arra, hogy X, Y és Z mit mondott. Ilyen nagyszerű dolog, amikor valakivel őszintén tudtam beszélgetni, nem gúnyolódott rajtam, nem nevetett ki, nem árulta el a szomszédoknak, nem árulta el a kollégáknak, hanem megértve engem, egy-egy jól elhelyezett választ tudott adni nekem. Hova épül ez be? Hol található ez? Hogy lehet ebből táplálkozni? Hogy lehet erre építeni, amikor nehéz helyzetbe kerül az ember? Hogy mondjak el az én életemből egy ilyen példát, nem is én voltam a részese, csak hallomásból tudom, talán beszéltem már erről, de ide illeszkedik, vagy ide kívánkozik, és ezért hagy ismételjem meg még egyszer. Az igazságról beszélt az egyik testvéremnek édesapám. És azt mondta neki, hogy fiam, ne zavarjon sohasem, ha igazad van, és egyedül maradsz. Mert akkor is te leszel többségben. Mert veled lesz azoknak a lelkiismerete, akik rosszul döntöttek akkor. Soha nem fogom elfelejteni, pedig ennek több mint 40 éve, hogy én ezt hallottam. Ó, hányszor jelentett nekem ez támaszt? Honnan jelent támaszt? Honnan segít ez? Emlékezetből? Vagy valaki mondott valami olyat, aminek gyógyító hatása van az én gondolataimra, az én életemre? Vagy hányszor jön rá az ember, hogyha rossz kedvel kel fel, és már megint csak a negatív dolgokat látja, mennyire el van rontva az egész napja? Csak azt veszi észre, hogy a szomszéd már megint kiabál, már megint odaállt az autóval, már megint nem seperte el a szemetet, már megint ott vannak a falevelek, és ha bemegyek a munkahelyemre, biztos, hogy az első, akibe belebotlok, nem más, mint az, aki állandóan ott hagyja a kávésbögréjét. Már megint én moshatom el, és sorolja az ember végtelenségig azt, hogy mennyiféle nehézség van az ő életében. Mennyivel jobb lenne nem így elindulni? Ó, milyen szép a nap! Ó, hogy süt a nap, és ugyan egy kicsit felhős az idő, de már lehet látni a reménységet, hiszen kibújt a felhők mögül. Ó, milyen szépen énekelnek a madarak, és már megint ez a kedves asszony, akivel összefutok, milyen jót beszélgettem a múltkor, vagy ez a kedves ember, ó, még a szél is elseperte azokat a leveleket, amelyek mindig ott vannak az én utamban, és sorolhatná az ember azt, hogy mennyi jó dolog és mennyi örömteli dolog jut az eszébe, hogyha a gyógyító szavakra gondol, ha arra gondol, hogy mennyivel másabb lesz a napom, hogyha nem negatív dolgokra fókuszálok, hanem csak pozitív dolgok jutnak az eszembe. Tessék kipróbálni egyszer. Mennyivel másabb lesz a közérzeted, mennyivel másabb lesz a napod, mennyivel jobb kedved lesz, és mire eljön az este, észre se veszed, hogy mennyi dolgot, mennyi munkát el tudtál végezni. Olvastam egy tanulmányt, ahol hitetlen tudósok azt kutatták, hogy vajon milyen hatása van az imádságnak, és ebből egy érdekes statisztikai összegzést hoztak létre, betegeknél vizsgálták azt, hogy amikor gondolunk, pozitív gondolatokat próbálunk közvetíteni mások felé, mennyi erőt ad, mennyi pozitív gondolatot ad, mennyivel könnyebb az embernek elviselni azokat a nehézségeket, amelyek körbeveszik őt, amelyek lesújtanak rá, amelyek nem adnak neki lehetőséget arra, hogy negatív, hogy pozitív gondolatai támadjanak, nem adnak esélyt arra, hogy másként lássa a világot, mint negatív összefüggésekben. Még akkor is, hogyha az ember hitetlen, vagy nem jutott a hitnek semmilyen fokára, még annyira sem, hogyha lesz csoda, akkor majd hinni fogok Jézusban, az első, ami problémás esetben kicsúszik a száján, jaj, Istenem, csak segítsél rajtam. Miért is gyulunk ösztönösen az anyagon túli lét felé? Miért is vágyunk arra, hogy valaki gyógyító módon beszélgessen velünk? Kányádi Sándornak van egy gyönyörű verse, ami a szavakról szól, az a címe, hogy Előhang, nem fogom most elolvasni, de ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el. Vannak vidékek, és ez a vidék az ő lelke, amelyben úgy őrzi a szavakat, hogyha tél jön, akkor inkább megfagy, hogy nehogy elússzon az a szó. Ha nehézség van, akkor is inkább őrzi, mert abból tud táplálkozni. Ó, mindannyiunknak vannak ilyen vidékei, mindannyiunknak vannak ilyen előhangjai, mindannyiunknak vannak ilyen morzsái, ami értékként ott van a lelkünkben. Eredj haza, a te fiad él. Én nem tudom, hogy önök, akik itt ülnek, ha ezt hallják, egy adott problémára mi lenne a reflexió. Ezt mindenki döntse el, én nem adok ötleteket, nehogy véletlenül valaki ezzel menjen haza, hogy én mondtam, hogy ez legyen a reflexió. Ez az ember elmegy. Azt lehet hallani, azt lehet olvasni, hogy Jézus azt mondta, a te fiad él. És mit olvasunk előtte? Hitt. Ez az ember Jézusnak. Mi kell ahhoz, hogy te vagy én, aki itt ülünk, higgyünk Jézusnak? Csoda? Valaki igazolja? Valaki bebizonyítsa? A legprimitívebb gondolatok ezek szoktak lenni, hogy jöjjön ide és fogjon velem kezet. Miközben annyiszor és annyi módon érzékeled azt, hogy az anyagon túli világgal kapcsolatban van valami, ami téged is megborzongat, ami a te hátadon is végigfuttatja a borzongást, amikor te is kellemesen tudsz emlékezni arra, hogy valaki kedvesen lehajolt hozzád. Mi kell ahhoz, hogy higgyél? Mi kell ahhoz, hogy higgyen az, akire olyan keserűen gondolsz? El kell jutni a füléig. Annak a hírnek, hogy van megoldás, van gyógyító, hogy van valaki a mennyekben, akinek hatalma van. Nem csak arra, hogy mondjon egy olyan mondatot, amely mondat egyszer-kétszer pozitívumot jelent, hanem olyan mondatot mond, amely életnek és halálnak a következményeit hozhatja el, olyan mondatot mond, ami neked az örök életet hozhatja el, egy olyan követnivaló gondolatot közöl irányodba, amitől megváltozhat az életed. A te fiad él. Innentől kezdve élet lehet a te elrontott környezetedben. Innentől kezdve a halott, a rossz, az állandó viták és problémák közepette kisarjadhat valami élő, valami olyan, ami a te életedet egész más irányba vezérelheti. Ó, milyen nagyszerű volna, ha mindannyiunkra érvényes volna, és hittek mindannyian. Amen. A 247-es ének első verszakát énekeljük el. A 247-es ének első verszaka így kezdődik. Mi drága nekünk.